Kedves testvérek, helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét, Lukács evangélium a 17. fejezetéből az első 10 verset olvasom. Ezt mondta Jézus a tanítványainak, elkerülhetetlen, hogy történjenek olyan dolgok, amelyek miatt egyesek elveszítik a hitüket. De jaj annak, aki miatt ilyesmi történik. Jobban járna, ha egy malom követ kötnének a nyakára, és bedobnák a tengerbe, mielőtt ilyen bajt okozna. Vigyázzatok hát, legyetek óvatosak. Ha Isten családjában valamelyik testvéred bűnt követel, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha napjában 7-szer is vétkezik ellened, és 7-szer visszajön hozzád megbánással, bocsáss meg neki. Akkor az apostolok kérték az Urat, erősítsd meg a hitünket. Ő így válaszolt, ha legalább akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, akkor mondhatnátok ennek az eperfának, hogy szakadjon ki tövestől, és gyökerezzen meg a tengerben, az pedig engedelmeskedne nektek. Jézus ezt mondta, ki az közületek, aki azt mondja a rabszolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után hazajön a mezőről, gyere, ülj le és vacsorázz meg. Ugye, hogy inkább ezt mondjátok? Készíts nekem vacsorát, vedd fel a kötényedet, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom. Azután majd te is vacsorázhatsz. A szolgát nem illeti külön dicséret azért, hogy elvégzi, amit rábíztak, hiszen csak azt tette, ami a kötelessége. Rátok is ez érvényes. Ha mindazt elvégeztétek, amit rátok bíztak, ti is elmondhatjátok, rabszolgák vagyunk, nem érdemlünk semmi külön elismerést, csak azt tettük, ami a kötelességünk. Hálásak vagyunk, Atyánk, a Te igédért, kegyelmedért és ezért az új adventért. Köszönjük neked, hogy előre nézhetünk karácsonyra, előre a Te eljöveteledre. És hálásak vagyunk azért, hogyha ez az időszak egy kicsit másképpen tölti be a szívünket, kicsit jobban tudunk rád figyelni, kicsit a hangulatunk is jobban te rád fókuszálhat. Urunk, engedd meg azt nekünk, hogy ebben az adventben valóban közelebb lehessünk hozzád, és kérünk téged, hogy legyen segítségül a mai igéd is ebben számunkra. Legyen tiéd a dicsőség, hogy most ide elhoztál minket, hogy együtt kereshetünk és figyelhetünk rád. Kérünk, te szólíts meg minket, hajolj le hozzánk, és tedd igazán egyszerűvé számunkra a te üzenetedet. Add, hogy ez a szívünkig is érjen, ne csak a fülünkig. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, s figyelsz ránk, s mi is hadd tegyük ezt, hadd figyeljünk rád. Amen. Kedves testvérek, ha valaki még emlékszik, a 14. fejezetben, jó régen volt már, akkor olvastuk azt, hogy Jézus vendégségbe megy egy farizeushoz, és ott egy asztalközösség van, és elég érdekes dolgokat, már-már sértő dolgokat is mond a házigazdának. Vannak írásmagyarázók, akik azt mondják, hogy ez a mai előttünk lévő igeszakasz ennek a vendégségnek a folytatása és része. Én inkább hajlanék afelé, hogy itt már nem azon a vendégségen vagyunk, hanem Jézus úton van a tanítványaival együtt, és ott mondhatja el ezeket a tanításokat, talán összefüggően, talán egymástól külön, és Lukács ezeket most itt összegyűjtötte nekünk. Emlékszem egyszer, amikor a teológiára jártam, valahova nem tudom, körülbelül 20 teológussal, meg egy professzorral mentünk, és leszálltunk a metróba, és ugye, hogy sietni kellett, és mentünk A-ból B-be. Ugye elől ment a professzor úr, és akkor mi követtük ott 20-an, és akkor az jutott eszembe, ott valahol a sor vége felé jártam, hogy mit beszélgethetnek vajon ott elől? Mi abból semmit nem hallottunk. És akkor eszembe jutott az, hogy talán Jézus is, amikor követte egy ilyen nagy tömeg, kik hallhatták azt, amit beszélgetett ott Jézus valakikkel elől? Lehet, hogy még az a 12 sem hallotta minden egyes beszélgetést. Nekünk már 20-an elég voltunk ahhoz, hogy ne halljuk és ne tudjuk, hogy miről van szó elől. És lehetséges, hogy ezek, amiket itt Jézus elmond, valahogy úgy jönnek hátra a tanítványokhoz, vagy talán pont valaki olyan meséli el a többieknek, aki ezt hallotta Jézustól. De igazából nem is ez a lényeg, hanem az, hogy négy olyan kis képet, négy olyan kis parancsot, epizódot látunk és kapunk itt Jézustól, a tanítványoktól, amit nagyon nem lehet összekötni, de aztán lehet, hogy mégis. Próbáljuk meg mind a négyet egy kicsit szemügyre venni, és éppen ezért mindig újraolvasom azt a pár verset, amiről éppen szeretnék beszélni. Ezt mondta Jézus a tanítványainak. Elkerülhetetlen, hogy történjenek olyan dolgok, amelyek miatt egyesek elveszítik a hitüket, de jaj annak, aki miatt ilyesmi történik. Jobban járna, ha egy malomkövet kötnének a nyakára és bedobnák a tengerbe, mielőtt ilyen bajt okozna. Vigyázzatok hát, legyetek óvatosak. Egy más Biblia fordításban itt az a szó áll, hogy botránkozást okozni. Hogyan tud valaki ilyen szintű botránkozást okozni, és különben is mit jelent az, hogy botránkozást okozni valakinek, ami egy ilyen súlyos dolog, hogy Jézus azt mondja, jobb lenne, ha valakinek előbb még a nyakába kötnének egy malomkövet, és a tengerbe vetné magát, mint hogy ez előforduljon. Ez a fordítás egy kicsit segít nekünk abba, hogy az egyszerű válasz az, arról a botránkozásról van itt szó, amikor valamilyen módon bűnbe visznek, bűnre visznek valakit, embereket. Olyan szinten, hogy az az ember a bűnében el is bukik. Egy klasszikus történet jut eszembe, az Éden kertjében, ahogy a kígyó személyében vagy képében megkísérti a sátán Évát. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehetsz. Azt mondja, hogy igen, azt mondta, mert különben meghalunk, és jön az ördög kísértése, dehogy haltok meg. Próbáld csak ki. Hát Isten valami olyan gátat szabott most neked, amit azért akar, hogy ne lépj át, mert nagyon a markában akar téged tartani, Éva. Csak nem gondolod, hogy átlépsz egy ilyen határt, és abba rögtön belehalnátok. És valóban ez a bűnre vitel, ez a csábítás, ez a botránkozás, lépd át az Isten igéjét, nem úgy lesz, ahogy az Isten mondta, és Éva megteszi. És utána még ad a vele lévő férjének is. És megtörténik a baj. És azóta is ennek a hatását, ennek a következményeit éljük. Valami ilyesmi botránkozás az, amiről beszél itt Jézus. Jaj, annak, aki miatt így megbotránkozik valaki, hogy bűnbe kerül, és utána már szinte fel sem tud állni. 1996. február 6-án este történt. Több tinédzser egy floridai település, vagy egy floridai vidéken utazott, autózott hazafelé, vagy csak úgy valahonnan, valahová, azzal a szándékkal, hogy egy jó kis csinytevést kövessenek el. És ez abból állt, hogy több mint 20 közútjelző táblát kiszedtek a helyéről, és eltüntették azokat. Egy olyan táblát is kiszedtek, amely nagyon-nagyon veszélyes kereszteződés stop táblája volt. Másnap aztán három haverjuk éppen arra járt, akik befejezték a bowlingozást, és mentek volna valahova, de mivel tábla nem jelezte, megállás nélkül átsuhantak egy kereszteződésen, ahol éppen egy 8 tonnás teher autó útjába száguldottak. Mind a három barát, mind a három fiú az autóban meghalt. Aztán egy évvel később a halálos csíny elkövetőit emberölésért elítélték. És amikor ott álltak, ugye amerikai szokás szerint, narancssárga börtönruhában, bilincsben a bíró előtt, akkor sírva és a szemüket törölgetve bánták a bűneiket. De ez már késő volt. 15 év börtönbüntetésre ítélték őket. A tragédia ugyanis nem visszafordítható. A táblákat talán vissza lehetett tenni, de azokat az embereket, akik abba a kereszteződésbe beszaladtak egy csinytevés miatt, már nem lehetett visszahozni. Nos, azt mondja Jézus, hogy ilyen tragikus következményekkel járhat az is, ha valaki lelki jelzőtáblákat leszed embereknek az útjából. És másképp magyarázza az Isten igéjét, vagy elfordítja az Isten igéjét, És ezért valakik megmernek tenni olyan dolgokat, amire Isten azt mondja, hogy ne, állj meg, itt stop tábla van az életedbe. És ezért nem kevésbé veszélyes dolog, ha bárki megrongálja nem csak a közútjelző táblákat, hanem valóban Istennek a beszédét, amit ő elhelyezett számunkra az életünk útján. Ha tiszteletbe tartjuk Isten parancsait, és mi magunk is aszerint élünk, akkor a táblák a helyén vannak. De hogyha tudják rólad, hogy te Isten igét hallgatod, élsz vele, magadat hívő embernek mondod, akkor az emberek ahelyett, hogy a Bibliát olvasnák, a hitetlenek téged fognak olvasni, és te vagy az útjelző táblájuk. És minden bizonnyal azokat a dolgokat fogják leutánozni, megengedni maguknak, amiket te hívő emberként megengedsz magadnak. Hasonló következménye lehet ennek, mint ahogy ezek a gyerekek az útjelző táblákat fordították el, szedték, kicserélték le. Lehetséges, hogy bennünket látva bizonyos emberek úgy megbotránkoznak, hogy soha nem fogják a Krisztust megtalálni. Egy másik történet, ami még ugyanezt próbálná egy kicsit továbbvinni, egy alkoholista apuka egyik téli éjszakán kilopózott a házából, hogy újra csak a kedvenc kocsmájába menjen el. Még nem ért nagyon messzire, amikor halk ropogást hallott a háta mögül a hóban. Megfordult és meglátta az 5 éves kisfiát néhány méterrel mögötte. És akkor megkérdezte az apa a fiút, hogy mit csinálsz te itt? Kisfiú csak ennyit mondott, apa, a te nyomdokaidba próbálok lépni. Persze a kisfiú csak úgy értette, hogy akkorákat lépjen, mint az édesapa, és abba a nyomba a hóba, de az apának ez többet jelentett. És tovább gondolta, és attól kezdve a történet szerint ez a férfi soha többet nem ivott. Ezt jelenti, hogy jaj annak, ha valaki a kicsinyeknek olyan botránkozást okoz, amiből nem tudnak visszajönni. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába. Lehet, hogy egy apuka megengedheti ezt magának, de a gyermeke követi. Lehet, hogy egy hívő ember bizonyos dolgokat megengedhet magának, de a hitetlen kereső ember téged fog követni. Azt mondja Jézus, lehetetlen, hogy ne történjenek botránkozások. Bizonyára meg fognak botránkozni az emberek úgy is néha bennünk, hogy nem is szándékosan, vagy tényleg nem is olyan dolgot teszünk, ami miatt megbotránkozhatnának. Ilyen van. És mi van akkor, hogyha már megbotránkoztak, és úgy tűnik elesnek miattunk? Szerencsére van bűnbánat, és szerencsére van megbocsátás Istennél. Ha ezt észrevesszük, hogyha oda megyünk az Úrhoz, erre a vétekre is van megbocsátás. Erre a vétekre is van újrakezdés lehetősége. Mindazáltal nagyon vigyázzunk. És itt jön tovább, talán összeköthető ez a tanítás, mit tegyünk akkor mi, ha valaki ellenünk vétkezik. Ha nem mi botránkoztattunk meg, hanem valaki más botránkoztatott meg minket. Erről beszélnek a következő versek. Ha Isten családjában valamelyik testvéred bűnt követel, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha napjában 7-szer is vétkezik ellened, és 7-szer visszajön hozzád megbánással, bocsáss meg neki. Elkerülhetetlen és elképzelhetetlen, hogy egy gyülekezetben, egy egyházon belül is ne történjenek vétségek, és ne vétkezzen ellened valaki. A legkisebb közösségben is ezt meg lehet élni, minél nagyobb, annál valószínűbb. Mit tegyél, hogyha valaki megbánt téged? Meg kell-e bocsátani? Tulajdonképpen a Biblia szerint a megbocsátás az egy gyors döntés. Eldöntöd azt, hogy igen, megbocsátok, elengedem azt a vétket az én testvéremnek, aki ellenem vétett valamit. Ez az én dolgom, ezt én tudom megtenni. Viszont sokszor szokták azt mondani, hogy megbocsátok, ám de nem felejtek. Hát, hogy ez mennyire biblikus kijelentés, vagy mennyire biblikus dolog, ezt mindenki döntse el magában. Az mindenképpen bizonyos, hogyha valaki vét ellenünk, akkor ott a bizalomnak a visszaállítása, vagy a helyreállítása, az már egy hosszabb folyamat. És minden bizonnyal a sértésnek a súlyosságával arányos időt vesz igénybe. Tehát elválasztandó az, hogy meg tud bocsátani valaki, és az, hogy milyen bizalommal tud a megbocsátott fél felé fordulni újra. Mert a megbocsátás az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a személy, az elkövető személy minden sértéseinek minden következménye megszűnik. Hiszen azért az ember hordozza a bántást, a bizalom elveszett, és ennek a bizalomnak a visszaépülése, ez nem egyenesen történik meg egy időben a megbocsátással. Talán felmerül bennünk a kérdés, meg kell-e bocsátanom az illetőnek, aki vétett ellenem, akkor is, ha az nem tér meg, vagy nem bánja meg, vagy ha csak felszínesen bánja meg, vagy kér bocsánatot. A megbocsátásomnak feltétel nélkülinek kell lennie. Minden bizonnyal, aki a haragot hordozza, testvérek, az jár rosszabbul. Ez világos. Az ugyanúgy mérgez minket belülről, mintha beveszünk valami olyan szert fizikailag, ami egyszerűen káros az egészségünkre. A megbocsátás az a te érdeked. Ha te sértett vagy, ha te haragszol valakire, a te érdeked, a te gyógyulásod az, hogy meg tudsz-e bocsátani annak a másiknak. A legtöbb esetben a másik fél, aki megsértett, semmit sem érez abból, miközben te gyötrődsz, téged belülről őröl, téged belülről felemészt, a harag, amikor csak rágondolsz, nem tudom, hogy kezdenek el a hormonok is fizikálisan bennünk dolgozni, és felemészt. A megbocsátás az a te érdeked, meg az enyém, mindenkinek a sajátja. Ha valaki megbántott, tud megbocsátani, tud elengedni, majd mindjárt erről még mondok egy mondatot. Minden bizonnyal úgy kell megbocsátanunk másoknak, ahogyan Isten is a Krisztusban megbocsátott nekünk. Ez a bibliai alap. Mit jelent ez? Azt, hogy nekem bármelyik pillanatban készen kell állnom, sőt, el kell engednem magamba, nem szabad őrlődnöm azon, amikor valaki engem megbántott, mert az én számomra káros egyedül. És amikor odajön a másik, megbánja, bocsánatot kér, szabadon meg kell tudni bocsátani, és valósággal meg kell tudni bocsátani neki. Lehet, hogy ez belül már nekünk egy folyamat, addig lejátszódik, mire ráveszed magad, de hidd el, testvér, ezen dolgozni kell. Dolgozni kell, hogy haragot ne hordozz magadba. És nézzétek meg, valaki ezt így fogalmazta meg, és nekem tetszik. A megbocsátás nem arról szól, hogy elnézzük a történteket, mintha meg sem történt volna, hanem az, hogy lelki értelemben elszakadunk ettől a cselekménytől, vagy attól a személytől, aki megbántott minket. Amíg nem bocsátasz meg, és a haragot hordozod, addig olyan, mintha egy horgot dobott volna beléd egy személy, valaki más, és mint amikor a halat fárasztja kintről a horgász, a halnak a száját húzza, fárad, és igazából nem a horgász jár rosszul, hanem a hal. A megbocsátás azt jelenti, hogy elvágod ezt a szálat, ami ehhez a személyhez ilyen módon köt, és nem hordozod ezt belül magadba, és ő nem fog tudni ezen keresztül téged tovább ráncigálni azzal, amivel megsértett. Te szabad vagy ettől, és erre késznek kell lenned. Naponta 7-szer bántanak meg, akkor 7-szer. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Azt mondja Jézus, hogy ez a te érdeked, keresztjén tanítvány, és hitetlen embernek is, csak nekik egy kicsit nehezebben megy a megbocsátás. Magyarán Jézus itt azt is mondja ezekkel a számokkal, hogy a megbocsátást nem tudott túlzásba vinni. Soha ne félj attól, hogy nem viszem-e túlzásba. Soha nem tudod a megbocsátást túlzásba vinni. Tudod miért nem? Mert minden egyes szálat ilyenkor elvágsz magadról, amivel a másik személy rángatni tud a sértésen keresztül. De hadd mondjak még egy gondolatot. Sok mindenről volt már szó a Lukács evangéliuma tanulmányozásakor. Nem olyan rég többet, sokat beszéltem az adakozásról, mert ezt hozta az ige. És lehet, hogy az van benned, hogy oké, de én kispénzű vagyok. Én napról napra élek. Nekem nincsen erre lehetőségem, mint másoknak, ami egyébként nem igaz, mert mondjuk egy tized arány az mindenki számára adott. Az egy forintnak is van tizede. De ha nem szívesen adakozol, mondjuk, vagy azt mondod, nekem nincsen időm a bibliaórákra járni, más dolgod van, te elfoglalt ember vagy, akkor tessék, itt egy újabb lépés, amit Isten ajánl, akkor bocsáss meg az embereknek. Akkor csináld ezt. Ez nem kerül pénzbe, nem kerül időbe, nem kerül külön energiába, egyébként dehogy nem. Talán ez nehezebb, mint adakozni. Talán ez nehezebb, mint bibliaórákra járni. De ha nem teszed az adakozást, ha nem jársz a bibliaórákra, tessék, bocsáss meg. Ez nem kerül pénzbe. Nem kerül időbe. A világ legegyszerűbb dolga, nem? Csak egy döntés. Hogy elengeded azoknak a vétkét, akik ellened vétettek. És látjátok, milyen kedves dolog ráadásul ez Istennek. És ezt nem ironikusan mondom, valóban. Isten azt mondja, bocsáss meg. Ha hétszer bántanak meg egy nap, akkor hétszer bocsáss meg. Ez a te érdeked, és ráadásul Istennek is kedves. És még egy gondolat ehhez, hogy mikor készültem, azon gondolkoztam, hogy ha Jézus bennünket erre tanít, hogy bocsássunk meg hétszer is, akkor milyen lehet az ő szíve irántunk? Mennyire vágyik arra, hogy ő is megbocsásson nekünk, csak menjünk már oda hozzá, és kérjünk tőle bocsánatot. Sokan azt mondják, vagy azt gondolják, hogy Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Hát nem tudom. Minden esetre az igaz, hogy elkötelezte magát erre, ha te odamész bűnbánó szívvel hozzá. Őszinte bűnbánattal. Meg fog neked bocsátani. Akkor dolga. Ha Istennek az a dolga, hogy megbocsásson, akkor neked az a dolgod, hogy te bűnbánó szívvel oda menj, sírás közepette megtérj, és kérjél tőle bocsánatot. Valóban. Ebben az esetben Isten maga kötelezte el magát arra, hogy megbocsát neked. És aztán így folytatódik ez az ige. Akkor az apostolok kérték az Urat, erősítsd a hitünket. Ő pedig így válaszolt, ha legalább akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, akkor mondhatnátok ennek az eperfának, hogy szakadjon ki tövestől, és gyökerezzen meg a tengerben, az pedig engedelmeskedne nektek. Milyen érdekes, én azt várnám, hogy a tanítványok erre a megbocsátás kérdésre azt mondanák az Úrnak, hogy Uram, akkor növeld a mi szeretetünket az emberek iránt. Növeld a vágyat a szívünkbe a megbocsátás iránt. És ehelyett, mintha azt reagálnák, bár nem tudjuk, hogy közvetlen ezután történt-e, hogy adj nekünk hitet, Uram. És Jézus ilyen szempontból nem igazítja ki őket. Valószínű, hogy talán a megbocsátás és a hit ilyen szoros összefüggésben állhat egymással. Úgy tűnik, hogy a megbocsátás az Isten igéjébe vetett hitből fakad. Az igazi megbocsátás. És amikor a tanítványok azt mondják, hogy akkor Uram, növeld a hitünket, hogy tudjuk ezt csinálni, amit te mondasz. Akkor Jézus valami olyan választ ad nekik, amivel azt mondja, tudjátok, a hitet nem a mennyiségében mérik, hanem egyszerűen a jelenlétével. Hited az vagy van, vagy nincs. Nincs olyan, hogy van egy kicsi hit, meg van nagyobb hit, meg van óriási hit. Azt mondja Jézus, egy mustármagnyi hit. Meg se tudnám mutatni. Talán így meg sem tudnám fogni, hogy az ujjaim ne érjenek össze. Egy mustármagnyi hit, ha van, természet felett és elképesztő, szinte lehetetlen dolgokat tudnánk vele véghez vinni. És ezzel Jézus azt akarja mondani, hogy nem a mérete, a mértéke a lényeg a hitnek, hanem egyszerűen van-e jelen az életedben hit? Azért is szeretem és tetszik ez a példa Jézustól, mert a mustármag is valami olyasmi, amiben élet van, és minden egyes mag, amit ha el tudsz vetni, és ki kell, abban valami láthatatlan módon élet van. És Jézus azt mondja, hogy ilyen a hit is. Mint egy mustármag, élet van benne. Ha ott van a szívedben, akkor az egyszer csak ki fog kelni, és valami hatalmas dolog születik belőle. Az a történet jutott eszembe, amikor egy teljesen ateista ember, egy nő volt talán, aki azt mondta, hogy ő nem hisz ezekben a hülyeségekben, hogy feltámadás. De azt kérte a végrendeletében, vagy még mielőtt meghalt, valakikkel beszélt, hogy amikor ő meghal, és őt eltemetik, gránit tömbökkel csinálják meg neki a sírját, és vaspántokkal fogassák le, hogyha véletlenül mégiscsak lenne feltámadás, ő ki ne tudjon jönni onnan. És az az érdekesség, megtették ennél a nőnél, amit kért. Évek múlva aztán azt látták, hogy egy kis fa szétfeszítette azt a nagy gránit tömböt, a pántokat, mindent, mert valószínű mielőtt rátették a tömböket, egy madár vagy valami odahullathatott egy magot, ami kikelt, kereste a réseket, és ahogy a fa és az élet egyre erősödött, szétfeszítette ennek az ateista nőnek a sírját. És Isten megmutatta, hogy még az ilyen alatt is van élet. Még az ilyenből is ő tud kihozni életet. És valami ilyesmi a hit is. Ha a szíved olyan, mint egy páncél, gránit tömbökkel fedve, lepántolva az Isten igéje ellen, vagy bármilyen megbocsátás ellen, ha van hit a szívedben, akkor az egy napon szét fog feszíteni mindent, és akár a megbocsátás fája vagy gyümölcse, a szolgálat fája vagy gyümölcse, az adakozás, bármi, a jellemed változása egyszer csak megjelenik, mint ahogy ez a fa, mint ahogy ez a növény a gránit tömbök között. És aztán így fejeződik be ez a mai történetünk. Ki az közületek, mondja Jézus, aki azt mondja a rabszolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után hazajön a mezőről, gyere, ülj le és vacsorázz meg. Ugye, hogy inkább ezt mondjátok, készíts nekem vacsorát, vedd fel a kötényedet és szolgálj ki, amíg eszem és iszom. Azután majd te is vacsorázhatsz. A szolgát nem illeti külön dicséret azért, hogy elvégzi, amit rábíztak, hiszen csak azt tette, ami a kötelessége. Rátok is ez érvényes. Ha mindazt elvégeztétek, amit rátok bíztak, ti is elmondhatjátok, rabszolgák vagyunk, nem érdemlünk semmi külön elismerést, csak azt tettük, ami a kötelességünk. Úgy tűnik, minthogyha Jézus érzékelné azt, hogy a csodatévő hitet egyensúlyba kellene hozni a hűséges, napról napra történő hétköznapi szolgálattal, ami lehet, hogy nem is olyan izgalmas. De azt mondja Jézus, hogy ha ti hűséggel folyamatosan teszitek, amivel én megbízlak titeket, akkor egyrészt nem lesztek önteltek attól, hogy milyen hitetek van, nem lesztek önteltek attól, hogy ti kinek szolgáltok, kik vagytok, hanem azt fogjátok tudni mondani, és ez a helyes hozzáállás, amit a tanítványoktól vár, haszontalan szolgák vagyunk csupán. És ez a haszontalan nem azt jelenti, hogy semmire kellő, semmit érő, hanem azt, hogy senki nem tartozik ez senkinek. Az, hogyha te szolgálsz, és megteszed, amit Isten mond, ő nem lesz ettől az adósod, hanem Isten már előre fizetett, mégpedig jóval többet, mint amit mi bármennyi szolgálattal vissza tudnánk neki adni. Haszontalan szolgák vagyunk csupán, hiszen amit a mi érdekünkben mondott Isten, mi csak azt végezzük. És közben ő meg megajándékoz minket hittel, szeretettel, megbocsátással, formálja a jellemünket, növekedni tudunk, semmivel nem tartozik, hogyha ezt az alázatos szolgálatot végezzük. Kedves testvérek, ez a világ, e földi világ a szolgálat helye számunkra, hívő emberek számára. Ez az az idő, amit itt kapunk, amikor szolgálnunk kell Jézust, ahogy a nő is tette, amíg itt járt a földön. Ő nem szolgáltatta ki magát, ő szolgált az embereknek a javára. Szolgálnunk kell a nap végéig, ahogy Jézus mondta, amíg nappal van, addig cselekednem kell Atyám akaratát. Eljön majd az idő, amikor este lesz, és nem tudok már mit tenni. A halálára utalt ezzel. És nekünk is, amíg nappal van, ez arra adatot, hogy szolgáljunk, hogy legyünk hasznosak az Istennek, hogy legyünk hasznosak a körülöttünk élőknek, akik talán rajtunk keresztül is valamit megláthatnak Istenből. És van, amikor már beszéltem erről, hogy én már elgondolkoztam azon, hogy ha nem szolgálsz keresztény emberként, vagy én nem szolgálok az Istennek, akkor nem tudom, mi oka lenne arra, hogy itt tartson még ezen a világon. Mi? Valószínűleg azért tart itt téged és engem, mert feladatot bízott rád, és azt várja, hogy ezt te végezd el azon a helyen, ahol te tudod elvégezni, és ahol te vagy. Van-e benned hit erre nézve, hogy szolgálj az Istennek? És hogyha szolgálsz, és milyen dicséretet, vagy milyen elismerést várnál ezért Jézustól? Az maga a kiváltság, hogy a szolgája lehetek. Hogy az élő Isten megváltott gyermeke, szolgája lehetek. És amikor teszem azt, amit ő mond, akkor adott esetben még elképesztő természet feletti csodákban is részem lehet. Mi más elismerést várnék még az Istentől ezen a világon? Nem mondd azt, hogy Isten ilyen szempontból a szolgálatokkal túlterhel. Bizonyos, hogy nem. Ha visszajön a szolga a mezőről, akkor még mindig azt fogja neki mondani az Ura, most akkor itthon teríts, és készíts nekem vacsorát, te majd azt eszel azután. Nem fog ezért az Ura neki felszolgálni, hogy na, megjött az én fáradt szolgám a mezőről. Annak is megvan az ideje. És tudjátok, Isten valami elképesztő vacsorát készít nekünk. Olyat, amivel sosem fogunk betelni. De előbb nekünk itt szolgálnunk kell. Meg kell várni, míg majd lemegy a nap. És annak fényében, ahogy itt szolgáltunk, minden bizonnyal olyan jutalmat is fogunk kapni. És különben is, ha dicséretet várnánk az Istentől, te miért szoktad dicsérni Jézust? Szoktad-e egyáltalán? Pedig ha valaki szolgált neked és tett érted valamit, akkor azt Jézus Krisztusnak hívják. Az életét adta érted. Ő minden nap kisegít téged a problémáidból. Nem inkább csak panaszkodni megyünk hozzá, meg kéregetni dolgokat? És akkor cserébe mi meg dicséretet várunk tőle, amikor elvégezzük azt, amire megbízott. Talán kicsit megfordult velünk ilyen szempontból a világ. De tudjátok, az a jó hír, hogy ő mégis meg fog dicsérni. Ő mégis azt mondja majd egy napon, reménység szerint a legtöbbünknek, és szívem vágya az, hogy mindannyiunknak, akik ma ezt hallgatjuk, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután. És a kevésen voltál hű, az nem azt jelenti ebben a helyzetben, hogy rád bíztam valamit, és annak a 3%-át megcsináltad, hanem azt jelenti, hogy ahhoz képest, ami oda átvár ránk, ez nagyon kevés, amit itt szolgálnunk kell, és amiben itt hűnek kell lenni. De ez az a kevés, a próbatétel időszaka, hogy megnézze az Úr, mennyit bízhat majd rád oda át. Mennyivel ajándékozhat meg téged ott? Vezető lehetsz majd, vagy csak valami más? Mennyire voltál hű azon, amit itt bízott rád? Tetted-e azt, amit itt kért tőled? Vagy már itt is kihúztad magadat minden szolgálat alól? Akkor tudja, hogy mit bízhat rád majd oda át. Ha pedig azt mondhatja, jól van, jó és hű szolgám, itt kevésen hű voltál, akkor majd meglátod, hogy milyen dicsőségben lesz részed oda át, amikor Isten országában már együtt szolgálunk bűn nélkül, és mindenért jutalmat fogunk ott nyerni. Adja az Úr, hogy ezeket a szívünkbe véve, mérlegelve, amiket ő mond, mai feladatunk minden bizonnyal az, hogy ne botránkoztassunk embereket, minden bizonnyal az, hogy tudjunk megbocsátani, hogyha küzdünk még haraggal a szívünkbe. Ha van hit egyáltalán a szívünkbe, ha van hit egyáltalán bennünk, az életet fog teremni, az megtermi ezeket a gyümölcsöket, és még a szolgálatot is. A hit termi, ha hiszitek, ha nem. Úgyhogy erre hív ma bennünket Jézus, erre hív mindannyiunkat, ezeket szívleljük és cselekedjük az ő akarata szerint. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, a te kegyelmedért. Köszönjük Jézust, köszönjük, hogy ő nem csak ledobott nekünk valami levelet a mennyből, ahol amit olvasgassunk és fontoljunk meg, hanem ő maga is cselekedte azt, megélte, amiről beszélt. És úgy szeretnénk mi magunk is ilyen tanítványaid lenni. Nem csak beszélni, nem csak olvasni, nem csak tanulmányozni, meg esetleg vitatkozni a te igédről, hanem megélni azt, amit mondtál. Íme itt van előttünk a megbocsátás, itt van előttünk a hit, itt van előttünk a szolgálatok lehetősége. Vajon mi az, amit ebből magunkra veszünk és felveszünk? Úgy szeretnénk jó és hűséges szolgáid lenni. Szeretnénk olyanok lenni, akikben kedvedet, örömödet leled. És köszönjük, hogy valóban egy földi szolga, vagy egy földi úr soha nem dicséri meg talán a szolgáját. De köszönjük, hogy te igenis megdicséred. Köszönjük a bátorításod, köszönjük az áldásaidat, az ajándékaidat, és mi magunk is hadd dicsérjünk téged azért, amit tettél, aki vagy, amit ma is teszel. Hadd bízzuk rád a mi életünket, adventünket, hadd bízzuk rád ezt a világot, ahol egyre jobban tombolni próbál a gonosz, de köszönjük neked, hogy te a kezedben tartod, és azért könyörgünk, erősítsd meg a te igédet, a te lelkedet, a te evangéliumodat ezen a karácsonyon is most nagyon sokak szívében. Köszönjük, hogy így kérhetjük ezt magunkra nézve is. És kérlek, hallgasd meg most a csendben, magunkban elmondott imádságainkat. Az Úr Jézus nevében. Amen.